A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Isten tiszteletünket így fennállva kezdjük ma meg, a keresztség kiszolgáltatására fogunk együtt készülni a 329. dicséretünk második versével. 329. dicséretünk második verse, nem éltem még e föld színén, te értem, megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget, megírva található a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18. verstől a következőképpen. Mert nékem adatott minden hatalom mennyen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Ezzel kapcsolatban jelzem, hogy a karzaton már nincs több hely, oda kár várakozni, viszont itt elől is nagyon sok hely van, a padokban is vannak helyek, nyugodtan ezeket el lehet foglalni. A keresztség kiszolgáltatási igéje mellé mindig egy-egy gondolat megfogalmazódik egy-egy másik ige helyről bennem is, és most a János evangéliumát olvassuk folyamatosan vasárnapról vasárnapra, és így visszamenve a 10. fejezetből szeretnék egy verset felolvasni nektek is, a 10. fejezetnek a 29. versét. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből. Kedves szülők, keresztülők, családtagok és gyülekezet, egy fiatal embert fogunk ma megkeresztelni, 8 esztendős, és nyilván ilyenkor az ember úgy elgondolkozik azon, hogy az életben már sok eseményt megtapasztalva vagyunk itt. Ennek a sok eseménynek valahol megvannak az örömei is, megvannak a félelmei is, de amikor úgy beletekintünk a szemébe, akkor még látjuk azt rajta, hogy még nagyon sok mindent meg kell tudjon, meg kell ismerjen, és sok mindenre fel kell készülni. Az az ige, amit felolvastam, ahhoz a részhez kapcsolódik, amikor a jó pásztor beszél a maga nyájáról és arról, hogy ő hogyan vezeti őket, és ebben ez az utolsó gondolat arról szól, hogy ne féljetek, mert én számon tartalak titeket. Mindazokat, akiket nekem adott az Atya, én azokat megtartom, és senki nem ragadhatja ki őket az Atya kezéből. Azt hiszem, hogy szülőként a legnagyobb biztonságérzetet ez a mondat adja, és ezért érkezünk ide a gyermekeinkkel az Isten színe elé, hogy ezt halljuk. Mert muszáj ezt hallani. Az én Atyám, aki nekem adta őket. Nem mindig így kezdjük ezt a mondatot, hanem valahogy úgy, hogy akik az enyém, akiket én nevelek, akiket én kell szeressek. Tehát valami olyasmit tapasztal meg a szülő, néha teljesen helyesen, hogy ő mindenben az első kell legyen. És persze mindenben a legjobb. Ő kell legyen a legjobb szülő, ő kell legyen a legjobb példa. Ő kell legyen az, aki legjobban tud szeretni. Ő kell legyen az, aki leginkább türelmes kell legyen. Ő kell legyen a leg-leg-leg mindenben. És azért az ember látva a saját fogyatékosságait és a saját bukásait, azért nagyon jól tudja, hogy ez annyira nem nagy illúzió támaszthat bennünk, hogy ez nekünk sikerülni fog. Pedig mi kaptuk őket. Azért, hogy vezessük, azért, hogy szeressük, azért, hogy igazgassuk a lépteiket. És ez az elsőként lévőségnek a nagy terhe is valahogy így rárakódik az embernek a lelkére, és ebben jön segítségül egy ilyen lehetőség, hogy egy kicsit körültekintsek, és megnézem azt, hogy tényleg velem kezdődik minden. És a gyermekem életében is velem kezdődik minden. És akkor jön Jézusnak ez a nagyon szép útmutatása, az én atyám, aki adta őket nekem. És akkor itt fellélegzik az ember, és azt mondja, hogy ja, hát ez így jobb. Hogy nem csak én, hanem mögöttem egy Isten, mögöttem valaki, aki akarta, hogy létezzenek. Hogy nem arról van szó, hogy én hogyan teremtem meg azokat a tökéletes körülményeket, ahol a gyermek majd mindent mindig jól ért, jól tapasztal, jól érez, jól él meg, hanem van mögötte egy akarat, ami nem az enyém volt, hanem ami az Istené volt. Az én akaratom gyenge, az én akaratom elbukik, az én akaratomban benne van az, hogy adni szeretnék, de néha annyira kevés az, amiből adhatok. Az én atyám, aki nekem adta őket. Tehát van nekem is egy atyám. Nem csak én vagyok szülő egy gyermek mellett, hanem nekem is van valaki, aki rólam is gondot visel, és aki odafigyel arra, hogy meg tudjam adni számukra azt, amire szükségük van. Egész máshogy hangzik így az a megbízás vagy megbízatás, amit mi szülőként kapunk. Előttem is van valaki, és én a második helyen vagyok. Hú, de nagyon szoktunk ez ellen ellenkezni. Már-már féltékenyek vagyunk olyankor, amikor valaki azt mondja, hogy az életében betölthetem a második helyet. De akkor, amikor arról van szó, hogy valakinek az életében az első helyet az Isten tölti be, akkor ez a második hely a világ legjobb helye, a legbiztonságosabb helye. Az a hely, amire vágyik a szülő is, és amit tud adni a gyermekének is legtöbbként. Mert az azt jelenti, hogy nem az én kezemből él. Mert az azt jelenti, hogy nem az én bukásaim miatt bukik el. Mert az azt jelenti, hogy nem az én elhibázott dolgaim miatt téved rossz útra. Hanem az azt jelenti, hogy ott van mögötte az Isten. És az Isten is akar mindig szólni az én szavaimon túl. Az Isten mindig belenyúl és igazgatja az életét az én igazgatásomon túl. Az Isten az, aki azt mondta róla, hogy ő is az én nyájamhoz tartozik, és megvan ennek a jele. Keveset szoktuk talán emlegetni, mert ez nem látható jel, hogy a keresztség jele az minket az Istennel való szövetségbe kapcsol be. És ez a jel azok számára fontos, akik felismerik ezt a jelet önmagukon. Mert ez nem látszik, nincs a homlokunkra írva. De számunkra mégis fontos azért, mert ebben a jelben van benne ennek az ígéretnek a hordozása. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb. És senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Amikor a szereztetés ígét elkezdjük olvasni így a keresztségek kapcsán, akkor mindig megdöbbenünk ezen a nagy mondaton, de hát ez az egésznek a kulcsa, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Hát ez alá a hatalom alá rendelni az én gyermekem életét, és az oltalmára odabízni. Ez van benne a szülőknek az elhatározásában, a döntésében, ő mindennél nagyobb. És ezt a szót többször alá kell húzni magunknak, hogy ez a mindennél, ez tényleg azt jelenti, hogy minden. Nagyobb a betegségnél, nagyobb az emberi kihívásoknál, a próbatételeknél, a kudarcoknál, a lehetetlenségeknél, mindennél nagyobb. Az, hogy az Isten mégis különös módon hogyan intézi egy-egy embernek, és aztán egy-egy gyermeknek a sorsát, az is egy fontos kérdés, abban majd az ige hirdetése is szeretnék kitérni. De azért ez valahogy úgy az ember lelkét úgy megsimogatja. Vagyok én itt, a próbálkozásommal, a szeretni akarásommal, a törődésemmel, és mögöttem áll valaki nagyon nagy, aki mindennél nagyobb. És senki sem ragadhatja ki ezért az Atya kezéből őket. Az Isten karját néha jó összekötni a mi kezünkkel. Talán többen olvasták vagy hallottak arról, hogy a világháborúban megsérült az egyik templom, lebombázták, és a benne lévő Krisztus szobor is megsérült, és mindkét karja letörött. És sokat gondolkoztak, hogy hogyan lehetne rekonstruálni, hogy hogyan lehetne vagy hozzáigazítani, visszaalakítani a valósághoz. Aztán felkeresték magát a szobrász művészt, és azt mondták neki, hogy hát valahogy alkossa már vissza oda a kezeket. Hát Krisztus kéz nélkül, hát az egész világ az ő hatalmas kezében van. Sokat töprengett, és azt mondta, hogy nem vállalja. Viszont adott egy megoldási lehetőséget, és egy feliratot készítettek a talpazatra, amelyre azt írták fel, hogy az én meghosszabbított karjaim ti vagytok. Valami ilyesmit érzek akkor, amikor szülőként a kezembe veszem a gyermekemet, vagy kezünkbe vesszük a gyermekeinket. Hogy az Isten hatalmas karja, az megengedi azt, hogy én is tudjak gyengéden ölelni, tudjak vigyázni, tudjak oltalmat adni. De csak akkor, hogyha valahol ez az isteni hatalmas kéz és az én karom össze tud fonódni. Ez legtöbbször az imádságban történik meg, amikor a gyermekeinkért imádkozunk. És nagyon sokaknak talán az Istennel való összefonódását és az Istenre való rátalálást pont ezek a pillanatok szülték meg, hogy imádkozom azért a gyermekért, aki nekem mindent jelent, vagy nagyon sokat jelent. A keresztségben erre tesz ígéretet Isten, hogy ebben akar minket támogatni. Hogy ezt a nagyobb hatalmat menjen és földön számunkra, ha segítségül hívjuk, biztosítani akarja abban is, hogy a gyermekeink ugyanúgy hozzátartozhassanak, ahogy mi hozzátartozunk. Ezekkel a gondolatokkal fogom kiszolgáltatni a keresztséget Csanádnak, és mielőtt ezt megtenném, felteszem a két kérdést szülőknek és keresztszülőknek, és nyilván őt is meg fogom erről kérdezni, hogy ő akarja ezt. Jöjjetek ebből az ünnepi alkalomból, közösen álljunk fel. Tőletek pedig azt kérdezem, hogy, vagy azt kérem, hogy hallható szóval és lelki ismeretetek szerint feleljetek meg az elhangzó kérdésekre. Szülőket és keresztszülőket kérdezem tehát, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék. Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Csanád, akarod-e, hogy megkereszteljelek téged? Mondjad, hogy akarom. Igen, köszönöm szépen. A keresztség kiszolgáltatása előtt hajtsuk meg a fejünket, és úgy a közös hitvallásunkat mondjuk el az Isten színe előtt. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, olyan nagy ajándék az élet csodájával megállni te előtted, a te létrehívó akaratodat megköszönni, és felvállalni azt a megbízatást, amelyet szülőként, családként kaphatunk, hogy mindazok, akik a tieid, és akiket te magadnak elgondoltál, ott lehetnek velünk, hogy rajtuk keresztül megtanítasz bennünket szeretni, megtanítasz bennünket a türelemre, megtanítasz a saját utadon is járni. Azért vagyunk együtt, és azért kérjük a te áldásodat ennek a kisgyermeknek is az életére, mert tudjuk, hogy minden hatalom a te kezedben van. És ha valakit te megőrzöl és tartasz, senki nem ragadhatja ki őket a te kezedből. Ebbe az oltalomba szeretnénk belekeresztelni, és ebbe a szövetségben szeretnénk őt vezetni tovább a te utadon. Így adj örömöt azoknak, akik körülveszik őt. Így adj odafigyelést és felelősséget a hitben való nevelésre. És engedd, hogy közösségként mi is meg ne szűnjünk azokért imádkozni, akik egyszer ebbe a közösségbe már bekerültek. Így kérjük az ő életére is, testi és lelki növekedésére a te áldásodat, a te őrző gondviselésedet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Csonár, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged. Amen. Keresztség kiszolgáltatása után foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünket folytassuk tovább a 164. dicséretünket keressük, és a 164. dicséretünknek mind a három versét fogjuk énekelni. 164. dicséretünk első verse így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk te szent igéd hallására. mai igénket hallgassuk meg a János evangéliumából. Olvasom a János evangéliuma szerint a 12. részből, a 37. verstől kezdődően a 43. terjedő versekig. Noha ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik. Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá. Azért nem tudnak hinni, mert Ézsaiás is ezt mondta. Megvakította a szemüket, megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallottak szint a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából. Mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, jöjjetek fennállva most, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, azért jöttünk te eléd, mert valamit szeretnénk a te igédből megint kihallani. Valami olyat, ami nem emberi beszéd, hanem amely a te üzenetteddé lehet az életünkben, amely arról szól, akik ténylegesen vagyunk. Ami arról szól, amit te tényleg el akarsz mondani, és nem arról, amit mi hallani szeretnénk. Köszönjük azt a csodálatos lehetőséget, hogy a te igéd meg tud elevenedni. Nem automatikus dolog ez. Nem mindenki, akinek van Bibliája, érti meg annak az üzenetét. Valahol szükségünk van ehhez a te közelségedhez, a te jelenlétedhez. Olyan indulatoknak kell feszülnie a lelkünkben, amelyek készekké tesznek minket arra, hogy oda tudjunk rád figyelni. Néha a szorultságunk miatt, máskor a vágyakozásaink miatt vagyunk ott előtted. Ma is mindannyian elhoztuk mindazt, ami bennünk van. Az örömeinket, a bánatunkat, a kudarcainkat, a próbálkozásainkat. És nagy kérdés, hogy mi erre a te válaszod, a te feleleted. Segíts minket eligazodni az életnek azon útvesztőiben, ahol nem találjuk a helyes utat. Így kérünk, hogy erősíts meg bennünket, és hogyha kell, vigasztalj, ha kell, bátoríts, ha kell, akkor incsél meg. Ha kell, akkor közöld velünk újból a jól ismert üzeneteket és ígéreteket, hogy újra erőre kaphassunk, és újra élővé legyünk. Kérünk, hogy a te szent lelkeden keresztül légy itt közöttünk, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 119. Zsoltárunkkal. A 119. Zsoltárunknak az első versét fogjuk énekelni. Az első vers így kezdődik. Az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben. Thank you. alapigénket újraolvasom a János evangéliumának a 12. részéből, a 39. és 40. versekből. Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás is ezt mondta. Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Foglaljuk el a helyünket. Van egy olyan félelmem, hogy teljesen megbotránkoztató egy ilyen alapigét felolvasni, hiszen tökéletes ellentét mutatkozik az Isten ismeretünk, az eddig ige hallgatásunk, ige értésünkkel szemben. Egy olyan igét felolvasni alapigénnek, ami arról szól, hogy az Isten szándéka szerint valakinek a szemét megvakította, megkeményítette a szívét, azért, hogy ne lásson, hogy a szívével ne értsen, hogy meg ne térjen, és hogy meg ne gyógyuljon, nagyon kemény üzenet. Ebben szeretnék némi tisztánlátást adni, és néhány olyan gondolatot kiemelni ebből az igéből, amely valahol azt tárja elénk, hogy a hit az egy különleges valami, most még csak így fogalmazok az életünkben. Nagyon nehéz megfogalmazni, hogy ez micsoda. Ki az, aki hisz? És vajon akkor mit kell éreznie, mit kell tudnia? Van ennek valami mértéke, csak kicsit hiszek, kicsit jobban hiszek, nagyon hiszek? Vannak-e ilyen átmenetek? Ezek egyáltalán mit jelentenek? Valaki azt mondja, hogy ha Isten számára létező valóság, ő ezt elfogadja, ő ezt így könyveli el magába, hogy ő hisz. Aztán van olyan ember, aki azt mondja, hogy egyszerűen rá vagyok kényszerítve arra, hogy higgyek. Valahogy valaki úgy rendezi a sorsomat, hogy semmi más nem maradt, csak az, hogy abba bízzak, hogy valaki ezt tudatosan csinálja. Hogy van valami terv mögötte, hogy van valami cél. Ha nem hinném, akkor fel kéne adnom az életemet. Sokszor van ilyen történet a Bibliában, ahol Jézus egy-egy gyógyítás előtt kérdezi meg valakitől, hogy te hiszel-e. És ezek a kérdések nagyon furcsán feltett kérdések, mert mit lehet erre mondani? Ha az kell, hogy megkapjam azt, amit szeretnék, akkor hiszek. Akkor persze, hogy hiszek. Van egy nagyon őszinte kifejezés, én ezt nagyon szeretem idézni is, amikor valaki úgy gyötrődik a gyermeke mellett, aki halálos beteg, és egyszer csak Jézus azt kérdezi, hogy te mondd, hiszed, hogy én meg tudom gyógyítani? És erre azt mondja, hogy hát hogyha nekem ezt hinnem kell, akkor én megpróbálom ezt hinni. De segíts az én hitetlenségemben. És egyből ki is mondja azt, hogy miért, mit vársz, hogy most mit csináljak? A hitben mit kell csinálni? A másik oldal az, amikor valami olyan nagyon komoly, olyan nagyon magasztos kijelentéshez érkezik el az ember, ami még talán ő maga is megdöbben, hogy én tudok ilyet mondani? Péternek a személyét szeretném hozni, megkérdezi Krisztus tőlük, a tanítványoktól, hogy ti kinek mondotok engem? És neki ott van a nyelvén a válasz, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Hihetetlenül mély és nagy szavak, és erre Jézus megszól, azt mondja, hogy hát te egy boldog ember vagy. Valamit az Isten megsugott neked, és ez egy nagy ajándék. Talán ez lenne a hit. Talán ez, amikor úgy valamire úgy ráérzek öntudatlanul is. Ráérzek valahogy úgy, hogy ez része az életemnek, akár akarom, akár nem akarom. Mindig kapaszkodom bele, mindig vágyja a lelkem, hogy legyen, hogy ott legyen. És néha sikerül valahogy így szépen megfogalmazni. Olyan kedves volt nekem ez a jelenet most, amikor megkérdeztem Csanádot, hogy akarod-e, hogy megkereszteljelek? Egyből meglepődött, és nem azt mondta, hogy akarom, hanem azt mondta, igen. Valami ilyen a mi feleletünk minden isteni kérdésre. Miért, miről van itt szó? Most mi fog történni velem? Ezután mi lesz? Ja, ez az a hit. Ez, amikor én nem tudom, hogy mi lesz, és én mégis azt mondom rá, hogy igen. Ez a hit. És erről beszél itt Jézus, és erről beszél a János evangéliumának ez a nagyon furcsa szakasz, ami egy összegzés. 12 fejezeten keresztül Jézus tanított és jeleket tett. És ezekben a jelek megmutatásában és tanításában az lett a végső következtetés, nagyon szomorú. Noha ennyi jel tett előttük, mégse hittek benne. Mintha feleslegesek lettek volna. Mintha a hitet nem mozdította volna elő ez a sok jel és a hozzá kapcsolódott igazság, a sok elmondott életigazság, amire akkor és ott, amikor benne voltak az emberek, mindenki azt mondta, hogy hát ez igaz, ez tényleg így van, az én életemben is így van. Hányszor van így, amikor mi is olvassuk a Bibliát, hallgatjuk az igehirdetéseket, milyen igaz, töpreng rajta az ember, és a következő pillanatban már nem él vele. Valahol itt kell keresni a hit, a felébredő buzgóság, akarat, odaszánásnak a viszonyát azzal, hogy utána mi is lesz ennek a következménye az én életemben is. Ennyi jel tett, mégsem hittek. Az emberek a jelekre mindig fölkapják a fejüket. A saját életünkben is így vannak, amikor olyan döbbenetes, felkiáltó jelekkel találkozunk, hogy hát ez is megtörténhet. Ez lehet pozitív, és lehet teljesen negatív dolog. Amikor nem számítok arra, hogy van ilyen. Hát hány olyan helyzet van, amikor tényleg kiszámíthatatlan volt, hogy mi fog történni, nem voltam rá felkészülve. Ez jel. Azok az emberek, akik látták a gyógyításokat, azok mind ezt tapasztalták. Van egy halott, meghalt, és egyszer csak kijön a sírból. Ez jel, ez nem így szokott működni. Van egy beteg, születésétől fogva vak, és most megnyílik a szeme és lát. Van egy gyermek, aki bénán fekszik, és a következő pillanatban fel kell. Ezek olyan jelek, amiket valahogy értelmezni kell. És a jelek mellett mindig ott volt az Isten igéje. Jel önmagában nincs. Ezért a hitünk soha nem épülhet csak jelekre, hanem valahogy ezt a Biblia így tanítja számunkra, hogy ahol Isten láttatni akar valamit, ott mindig meg is szólal. Az nem egy néma jel. A Biblia vasárnapja van, ilyenkor szoktunk hálát adni és megköszönni az Istennek azt a nagy ajándékot, hogy az Isten megmagyarázza a jeleinket. Hogy a Bibliánkat kinyithatjuk, és ott olyan jelekkel találkozunk, amik ismétlődnek emberi életekben. Nincsenek új jelek az életünkben, csak a mi Biblia ismeretünk nagyon gyenge, nagyon, nagyon csekély. Nem tudjuk látni azt a jelet az üzenettel együtt, ami ott az életünkre is megoldást kínál. Hát valahogy az ember ezt a kettőt elszakítja egymástól. Noha ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek. Mert csak a jelre tudtak figyelni. Valahogy az úgy le is kötötte az összes figyelmüket, és egy sajátos értelmezést kapott a maguk lelki világában. Mi nagyon sokszor vagyunk így egyébként igehallgatók is. Fellebbent az Isten valami lehetőséget, és a következő pillanatban az én gondolatom már a saját akaratom szerint jár a saját terveim útján. Hogy is kell akkor ezt megcsinálni? Mit is kell gyorsan hozzá tegyek? És már nem hallgatom végig, hogy a jel mellé van egy üzenet is. Ézsaiás azt kérdezi olyan keserűen az ószövetségi próféta, hogy megtettük a jeleket, és ki hallgatott a mi beszédünkre? Fittyet hánytak le, nem érdekelte őket. Az életnek a jeleit helyesen kell értelmezni. A rosszul értelmezett jelekből nagyon nagy kudarcok és nagyon nagy bukások vannak. És nagyon sok depressziós ember van a világon és körülöttünk, és ez a hajlam bennünk van, nem szabad őket elítélni emiatt, mert valahol nem tudjuk jól értelmezni azt, ami velünk történik. Ha titok, meg akarjuk fejteni. Ha nyilvánvaló, el akarjuk titkolni. De soha nem akarjuk elfogadni az igének azt az üzenetét, ami éppen rámutat valamire az életünkben. És ezek után jön az a nagyon nehéz ige, ami az alapigénk is lett, hogy mi is lett ezekkel az emberekkel, akiket az Isten megvakított és nem engedett, hogy lássanak. És mi lett azokkal, akiknek megkeményítette a szívét, és nem engedett, hogy azzal érezzenek, és azzal tudjanak jól dönteni, és mi lett azokkal, akiket nem engedett megtérni. Majd mindjárt erről a szóról is pár gondolatot szeretnék mondani. És mi lett azokkal, akik ezek után nem tudtak meggyógyulni. Ez kinek a hibája? Szoktuk mondani, hogy a hit az Isten ajándéka. Ez egy teljesen igaz és legális állítás a Biblia alapján. Csak mégis valahogy azt szerettem volna az eddigiekben is érzékeltetni, hogy ez a bizonyos hit, ez több összetevőből áll. Azt mondja egy nagyon szép helyen a Biblia, maga Isten fogalmaz így, hogy közeledjetek én hozzám, és én is közeledni fogok hozzátok. Hogy a hitnek van valahol egy olyan árnyalt része, ami arról szól, hogy én elkezdek az Isten felé bátortalan, de bizonytalan lépekkel, de mégiscsak menni. Ugye, hogy kimondom azt a bizonytalan igent, hogy hát azt hiszem, hogy igen. Ha ez a jó nekem, akkor igen, akkor akarok menni arra felé. A másik oldalról meg az Isten közeledik. És ezt a kettőt nem szabad összekeverni. A találkozás az valahogy majd úgy fog megtörténni, hogy én is közeledtem, mert megtettem a rám bízott lépéseket, és a másik oldalról is közeledik valaki felém, aki számomra teljesen titokzatos, nem tudom, hogy kicsoda. És így születnek meg válaszok is az ember életében. Közeledek az Istenhez a kérdésemmel, és ő pedig közeledni fog a válaszokkal. Az egyik szükségeltetik egy befogadó hittel. Ami azt jelenti, hogy kész vagyok. Kész vagyok, hajlandó vagyok. Próbálkozom. A másik pedig arról szól, hogy ő is kész, ő is hajlandó, és ő is akar. Ez az isteni oldal. A sokak életében nagy-nagy törést okozó gondolat az, hogy ez a kettő ez hol találkozik. Kihez közelebb, az emberhez, vagy épp az Istenhez. Sok minden ott van bennünk, de azért azt nem lehet elmondani, hogy az Isten beletaszít bennünket vakságba, nyomorúságba, olyan helyzetekbe, amiből nem lehet kimászni. Hanem inkább talán úgy kellene fogalmazni, hogy az ember önmagát ki tudja zárni mindabból, amit az Isten a maga kegyelméből és irgalmából fölajánl. A végeredmény tekintetében ugyanott vagyunk. Ha az Isten mondaná azt, hogy nem kell lesz, én félnék Istentől. De az Isten azt mondja, hogy azért történik ez, mert ezt magadtól elzártad, akkor félnék önmagamtól. Én Istentől nem félek, de önmagamtól igen. Isten még semmit nem rontott el. Én nagyon sok dolgot elrontottam. Az Istennek még mindig volt valami új és új lehetősége és próbálkozása, én viszont nagyon sokszor feladtam, és azt mondtam, hogy ez nem megy. És a kettőt véletlenül sem lehet összekeverni. A döntéseink és a válaszaink meghatározzák a további sorsunkat. Ugyanúgy az ígére adott válaszunk is meghatározza a további sorsunkat. Noha ennyi jel tett, mégsem hittek benne. A jel kellett, a szöveg nem kell hozzá. Az üzenet az nem kell, az nem volt fontos. Viszont ha az nem kell, akkor az igének megtaláljuk azt a titkát, amit, hogyha valaki befogad, megnyílik előtte az Isten országa, ha valaki meg elutasít, akkor az bezáródik. Az Isten országának a megnyílása az nem más, mint látás. Az Isten országának a megnyílása az ember életében az nem más, mint az, hogy a szívemmel értek. Az Isten országának a megnyílása az azt jelenti, hogy meg tudok térni, és itt most a szónak abban az értelmében szeretnék szólni, ami arról szól, hogy meg tudok változtatni magamban olyan helyzeteket, amit korábban sose tudtam volna megváltoztatni, mert addig önmagam akartam, és most meg az Isten segítségével próbálom. És az Isten országa ott nyílik meg, ahol meggyógyul az ember. Ahol újra épp lesz. Nem a keze, nem a lába, nem a teste csupán, hanem maga az egész élete. Viszont aki kizárja magát, mert ez nem érdekli, akkor az tényleg vak ember. Attól tényleg el van zárva a gyógyulásnak az útja, a megváltozásnak a lehetősége. De önmagát zárta ki. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Nagyon szép ez az ige is. Egy másik helyen szól erről a Biblia, ami arról szól, hogy bizony az embernek az alázata, az odaszánása, a vágyakozása, és most talán legjobban azt szeretném kiemelni, az akarata, az kedves az Isten előtt. igen, én szeretnélek téged. Nem tudom, hogy ki vagy. Nem tudom, hogy mit hozol. Nem tudom, hogy hogy befolyásolod az életemet. De én ezt meg akarom ismerni. És erre van egy nagyon szép válasza utána az igének, mert ez azt jelenti, hogy akkor mostantól kezdve megnyílik a szemed, megnyílnak az utak, megnyílnak a lehetőségek, mert most már látod a földi életet nem csak a maga hétköznapi valóságában, hanem látod úgy is, mint amiben ott van az Isten a maga minden hatalmával, menjen és földön. És az ember azt gondolná, hogy végre, amikor ez a belső tusakodás megvan, és kikerültem belőle győztesen, és már hajlandó lennék az Isten szavát elfogadni, és a jeleimhez hozzárendelni, és úgy értelmezni az életemet, akkor jön a harmadik nagy törés. Nagyon keserű, és János is nagyon keserűen fogalmaz. Ez egy külső csata. Mindazáltal sokan hittek benne, mégsem vallottak színt, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Ennyi. Az Isten előkészített, az Isten hívott, az Istenre próbált, szavára próbáltam feleletet adni, és mégis van egy nagyon-nagyon nagy erő, ami ezt az egészet le tudja rombolni. Sokan hittek benne, mégsem mertek színt vallani. Az embereknek a véleménye nagyon-nagyon fontos nekünk, túlontúl, nagyon erős. Ma nem is így beszélnénk, és hogyha ma íródott volna az evangélium, akkor nem azt mondta volna az evangélista, hogy az embereknek a véleménye, vagy a dicsősége, hanem az emberek elvárása. Mert ennek a szorításában él mindenki, hogy mit várnak tőlem. És ebben az elvárásban nagyon-nagyon nehéz képviselni azt, hogy én belülről átformálódtam, más akarok lenni, mert ez a világ nem akarja engedni közbe. De a hit az mégis valami olyan dolog, amit be kell illeszteni az életterembe is. Nem magánügy az már, rég nem az. Az az egész életemre kihatással van, a cselekedeteimre, a gondolkodásmódomra, arra, hogy mit vállalok fel, és mit utasítok el. És hogyha a hitből hiányoznak a cselekvésnek ezek a részei, az semmit nem ér önmagában. Pál apostol azt mondta, hogy az semmi, az nulla. Az a hit, amit az ember a lelke mélyén csak azért dédelget, hogy önmagát vigasztalja valamivel, az kevés. Jézus nagyon szigorú. Azt mondja, hogy ha valaki ezt fölmeri vállalni, ha valaki vallást tesz az én nevemről, és ez nem azt jelenti, hogy ki kell állni az ősvezértére, és ott valamit hirdetni kell Krisztusról, mert ez a belépőjegyem a mennyországba, hanem azt mondja, hogy aki felvállalja ezt az egész életével, arról én is vallást teszek az Isten szín előtt. Aki ezt nem vállalja fel, arról nincs mit mondanom. Nem tudok mit mondani. Nagyon sajnálom. Valahol megvizsgálva a saját életünket, az Isten arra szeretne bátorítani ezen a vasárnapon, hogy ez nem rossz dolog vállalni. Egyáltalán nem. Mert az Isten dicsősége örökké megmarad. Viszont az ember dicsősége mindig elmúlik. Az ember dicsősége az egy nagyon törékeny valóság, és azt lehet, hogy én nagyon őrzöm a magamét is, és nagyon építgetem, de amit az Isten tud megadni egyfajta koronaként az életemre, így ráhelyezve, valahol annak látszódnak igazán a gyümölcsei. Nagyon sok, nagyon sikeres, és mégis nagyon magányos vagy, nagyon elesett ember van a világban. És sokan vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem érdekel, hogy mit gondolnak rólam. Egyetlen egy dolog érdekel, hogy az Isten mit gondol rólam. És ez arra indítja őket, hogy sokkal inkább tudnak szeretni, sokkal inkább tudnak türelemmel hordozni másokat, sokkal inkább elfogadnak feladatokat, szolgálatokat, de még élethelyzeteket is. Nem lázadnak, nem küzdenek, nem állnak ellen, hanem ezzel belesimulva az Isten tervébe örömmel élik és háladással az életüket. Nem minden körülménynek a lehető legjobb esélyével, nem azzal, hogy mindig minden sikerül, hanem inkább azzal, hogy ők tudják, hogy mi az, ami megmarad, és mi az, ami elmúlik. Elcsendesedve próbáljunk odállni az Isten szín el, és vizsgáljuk meg azt, hogy ha nem is tudtunk kategóriákat felállítani, és kigondolni, hogy mi az igaz, és mi a kevésbé igaz hit, valahogy azzal a lelkülettel, amivel próbálunk Istenhez közeledni, és amit ő próbál bennünk felgerjeszteni az ő szent lelkén keresztül, mégiscsak el tudjuk mondani, hogy mi kapcsolatban vagyunk az örökkévaló Istennel, és ezt a kapcsolatot szeretnénk is megélni a magunk javára és az Isten dicsőségére. Amen.